Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Szokatlan ösztűz alá került a magyar miniszterelnök a múlt heti Európai Uniós csúcstalálkozón a nemrégiben elfogadott úgynevezett pedofil törvény miatt, melynek a kormánytöbbség és a Jobbik képviselői részévé tettek homoszexualitásra vonatkozó részeket is. Hamarosan erről lesz szó. De előtte a július 1-től használatos zöld igazolványról. Digitálisan az ügyfélkapunk keresztül papír alapon a kormány ablakokban lesz kérhető az európai COVID igazolás. Exterde Tibor kérdezte Ökrös Oszkárt, az igazságügyi minisztérium Európai Uniós ügyekért felelős államtitkárát.
Talán a legaktuálisabb fejlemény az az EU digitális COVID igazolásnak az életbe lépése, amely július 1-től lép életbe. Onnantól kezdve alkalmazandó és alkalmazható. Van egy 6-7-es átmeneti rendszer, ameddig a tagállamok még a saját mechanizmusaikat, illetve az elismerési rendszereiket ehhez igazíthatják, de ezt követően ugye rendelet, tehát semmilyen belső jogi jogalkotásra vagy transformációra nincs szükség, ez közvetlenül hatályos a tagállamokban és alkalmazandó.
Milyen tartalommal lesz a digitális igazolvány feltöltve? Nyilván mindenki azt szeretné tudni itt Magyarországon, hogyha ő Sputnikot vagy Sinopharmot kapott, akkor az olyan lesz-e, mint hogyha mondjuk Astrát, Modernát vagy Pfizert kapott volna.
E tekintetben az jó hír, hogy a rendelet az elfogadott és hatályos formájában lehetőségként a nem EMA által engedélyezett oltóanyaggal beoltott emberek szabad mozgását is meghagyja. Ugye az Európai Parlament szerette volna ezt megtiltani, és kizárólag az EMA engedélyes oltóanyaggal beoltott személyek számára lehetővé tenni a szabad mozgást, de ezt sikerült nem utolsó sorban az erős tanácsi és tagállami fellépésnek köszönhetően megakadályozni. Itt tehát ez lehetőségként ott van. Az, hogy mely tagállamok élnek ezzel a lehetőséggel, sokan már nyilatkoztak, hogy igen vagy nem, sokan még időt kértek, ugye említettem, van egy ilyen 6-7-es átmeneti időszak is, de itt még két fontos tényezőt kell megemlíteni ebből a szempontból. Az egyik a Magyarország által kötendő és folyamatosan kötött bilaterális megállapodások a védettségigazolványok kölcsönös elismerésére, illetve ami még kiemelendő, hogy létezik egy tanácsi ajánlás az EU-n belüli szabad mozgásokkal kapcsolatban, ez a COVID időszak alatt született, amely különböző színkódokkal látja el az országot, aszerint, hogy a járványügyi helyzet alakulása alapján, amelyet a Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ adatai alapján határoznak meg, mennyire tekinthető biztonságosnak vagy veszélyesnek egy adott ország, és a korábban is említett magas átoltottságnak köszönhetően Magyarország egy egyértelmű és stabil zöld kategóriában van. Így még olyan tagállamok is, akik már azt világosan jelezték, hogy a nem EMA által engedélyezett oltóanyagokkal beoltott személyek számára ők nem kívánnak élni azzal a lehetőséggel, hogy biztosítják a szabad mozgást. Egy másik jogalapon, tehát az alapján, hogy Magyarországon viszont kiváló az átoltottsági helyzet, minden magyar állampolgár számára viszont engedélyezik a szabad mozgást. Ilyen például egyébként Hollandia vagy Németország, illetve Spanyolország még abba a kategóriába tartozik, mint nyáron nyilván turista célpontként kiemelt célország, amely nem nyilvánított egyértelmű véleményt, hogy ezzel a lehetőséggel él vagy nem él, de azt már egyértelműen jelezte, hogy Magyarországról mindenki korlátozás nélkül utazhat Spanyolországba.
Ezt úgy kell majd elképzelni, hogy a magyar állampolgárok fognak kapni egy európai kiállítású digitális igazolványt, amin rajta lesz, hogy ők milyen oltást kaptak?
Ugye a nevéből fakadóan a digitális rendszer, illetve a digitális adattartalom az elsődleges, de ez papír alapon is igényelhető. Tehát digitálisan az ügyfélkapunk keresztül kérhetik a magyar állampolgárok, papír alapon pedig a kormányablakokban ez kiállítható, és nem csak az oltás tényét rögzíti, hanem mind három alapon, azaz igényelhetik azok, akiket beoltottak, azok, akik átestek a betegségen, és azok is, akik egy negatív PCR-teszttel tudják igazolni, hogy fertőzésmentesek.
Ökrös Oszkárt, az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós ügyekért felelős államtitkárát hallották.
Brüsszeli Hét.
Aktuális ügyek, mint például a koronavírus járvány lett volna az egyik kiemelt téma a múlt heti uniós csúcson, de a magyar kormánypártok úgynevezett pedofil ellenes csomagja került reflektorfénybe ehelyett. Ennek nem a büntetőjog hatálya alá eső, hanem a homoszexualitás 18 év alattiak számára bemutatott része. Farkas Dávid kérdezte Erdélyi Rezső Krisztiánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét.
Alapvetően a törvénynek a jobb megértéséhez talán a legnagyobb akadály az az, hogy mind a két oldal az értékekre hivatkozik. A probléma talán az, hogy nem ugyanazt látják értékek alatt. Ugye van egyrésztről a magyar kormány, amelyik azt mondja, hogy ő egy konzervatív kereszténydemokrata alapról politizál, és innen kell megérteni ezt a törvényt, illetve van a másik oldal, az Európai Uniónak a vezetőinek egy jelentős része, főleg a nyugat-európai, illetve az észak-európai, tehát a skandináv, illetve a Benelux országoknak a vezetői, akik pedig egyfajta liberális nézőpontból nézik, és onnan szemlélik ezeket az értékeket, hogy milyen reakciók várhatóak a magyar kormány részéről, az ugye egy abból a szempontból fontos és érdekes kérdés, hogy érkezett egy levél a magyar kormányhoz, ami részletezi azokat a pontokat, amelyek az Európai Bizottság véleménye szerint jogilag vagy bármilyen egyéb más módon kifogásolhatóak. Nyilván a magyar kormánynak azt gondolom az illetékes szervei mérlegelni fogják ezeket a szempontokat, és nyilvánvalóan ki fogja alakítani mind a két fél, az Európai Unió már kialakította a saját jogi álláspontját, és ennek a két álláspontnak a kikristályosodása után kezdődhet meg majd egy párbeszéd a két fél között a törvénynek a jövőjéről, hogy ebben a formában vagy más formában, milyen formában folytatódhat ennek a jövője.
Mire számít egyébként a felek, meddig mehetnek el, elmennek-e a falig ebben a kérdésben?
Ez azért megint csak egy jó kérdés, mert hogyha elfogadjuk azt, hogy mind a két oldal máshogy látja a kérdésnek a kvázi eszmei alapját, az értékbeli alapját, akkor azt gondolom, hogy mind a két fél elmehet a falig, igen. Hiszen egyrészt, ha nézzük a magyar kormányt, akkor ugye Orbán Viktor kormányfő fejtette ki Brüsszelben is, de egyébként több helyütt is, hogy a törvény valójában nem arról szól, hogy megbélyegezzenek valakit, hanem arról, hogy betartsák az Európai Unió alapjogi chartájának azt a cikkeit, azt a passzusát, hogy a szülő joga, lehetősége és felelőssége, hogy az ő világlátásának megfelelő nevelésben részesüljön a gyermek. Hogyha ezt a gondolatot elfogadjuk, akkor a magyar kormány azt gondolom, hogy el fog menni a falig. Viszont, hogyha elfogadjuk a másik oldalnak az érvelését is, amelyik azt mondja, hogy már pedig szerintük a törvény az megbélyegez valakit, a bizonyos kisebbségeket, szexuális kisebbségeket, bármilyen negatív konnotációval sújt, akkor azt gondolom, hogy a másik oldal is el fog menni a falig. Tehát, hogy itt érdekes csatározások várhatóak még a közeljövőben ennek a kapcsán.
Súlyosbodhat-e a magyar kormány, vagy éppen akár Orbán Viktor elszigeteltsége az Európai Unión belül? Mert ahogy arról a jelentések szólnak, gyakorlatilag a lengyel és a szlovén vezető állt ki mellette, és már a szlovákok, illetve a csehek is tulajdonképpen hallgattak, amikor ez a téma a csúcson szóba került.
Ugye itt a V4-ek egysége az egy nagyon érdekes kérdés, hogy meddig tartható ez az egység. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokáig, hiszen ezeknek az országoknak a közös történelem, a közös múlt az, ami, vagy ezeket az országokat a közös történelem, a közös múlt az, ami összeköti. Egyébként szerintem ketté kell bontani itt a kérdéseket abból a szempontból, hogy egyrészt van egy gazdasági rész, illetve van egy ideológiai rész. Ideológiailag az, hogy a vezetők egy jelentős része nem ért egyet ezzel a törvénnyel, és itt megint csak a nyugat és az észak-európai vezetőkre gondolok elsősorban, hogy nem ért egyet ezzel a törvénnyel, az kezdetektől fogva borítékolható volt, hiszen nyilvánvaló, hogy máshogy látják ezeknek a kérdéseknek a súlyát, más értékrend szerint képzelik el az Európai Uniónak a jövőjét, és itt Angela Merkel fogalmazta meg talán a legjobban, hogy ez a vita, ez annak ellenére, hogy nyilván érzelmekkel túlfűtött volt, hiszen ugye egyrészt adottak olyan kormányfők, akár a magyar, akár a lengyel, akik kereszténydemokrata alapokon politizálnak, adottak olyan kormányfők, akik nyíltan az LMBTQ közösségekhez tartoznak, tehát adott volt, hogy ez egy érzelmektől fűtött vita lett, de mégis, ahogy Angela Merkel kancellár mondta, ezt a vitát szükséges volt lefolytatni, és azt gondolom, hogy a jövőben is szükséges lesz lefolytatni, azért, hogy kikristályosodjon, hogy ki mit gondol az Európai Uniónak a jövőjéről. Tehát itt azért egy félreértés szerintem érdemes eloszlatni, hogy itt mindenki az Európai Unión belül képzeli a jövőjét. Tehát nyilván elhangzottak olyan felelőtlen felvetések, akár a holland kormányfő, akár bárki más részéről, hogy az Európai Uniót azt el lehet hagyni a Magyarországnak, de hogy itt mindenki az Unión belül képzeli a jövőjét, viszont fel kell azt mérni mind a két oldalnak, hogy itt egyfajta Nyugat és Közép-Európa közötti kiegyezésre van szükség, mert soha nem fogják ugyanúgy látni az élet minden területét ezek az országok, hiszen teljesen más a kultúrájuk, teljesen más a történelmük.
Erdélyi Rezső Krisztiánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét hallották. Szerdáig adott határidőt a magyar kormánynak az Európai Bizottság arra, hogy a részletes kifogásait véleményezze az úgynevezett pedofil törvénnyel összefüggésben. Elképzelhető, hogy akár kötelezettségszegési eljárás is indulhat a jogszabály homoszexualitásra vonatkozó részei miatt. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem.
Tulajdonképpen a bomba nem a feltétlenül az Európai Uniós csúcstalálkozón robbant, hanem két nappal korábban már az Általános Ügyek Tanácsán. Ugye az Általános Ügyek Tanácsának a napirendjére éppen a magyar a 7. cikk szerinti meghallgatási a jogállamisági eljárásait Magyarországon szemben, és éppen napirenden lett volna Magyarország meghallgatása. Ez egy csendes meghallgatásnak ítélkezett, ehhez képest nagyon hangos lett, mert tulajdonképpen először a német, majd a francia államtitkárok, európai államtitkárok nagyon keményen bírálták a magyar törvényt, és utána született egy nyilatkozat is, sőt, még az ülést megelőzően, amit először 13, majd később már 16 ország írt alá. Tehát megvolt az előszele tulajdonképpen ennek a viharnak, és a vihar viszont csütörtökön valóban becsapott, és azért érdekes, mert ez az első alkalom, első ízben került sor arra, hogy ezen a magas szinten, tehát az Európai Tanács elé került a jogállamiság kérdése, az európai értékek kérdése, mégpedig ugye konkrétan egy magyar törvény kapcsán, és az is szerintem, ami szintén fontos, hogy a tagállamok vezetőinek egy jelentős része, hanem is mindegy, de jelentős része, többsége kérdőre vonta az egyik kollégáját. Erre nagyon ritkán kerül sor.
Hollandiáról beszélünk, ugyanis a Benelux államok akartak volna eredetileg egy elítélő nyilatkozatot kibocsájtani, de aztán a közleményükhöz, vagy a nyilatkozatukhoz többen is csatlakoztak.
Ugye én úgy tudom, hogy nyilvánvalóan az egyik közelről is érintett Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök, ugye, akit sokat idéztek a magyar sajtóban is, hiszen itt egy hosszú beszédet intézett Orbán Viktorhoz az Európai Uniós csúcs találkozón, ahol ugye bevallottan meleg politikus, tehát azt hiszem, hogy az egyik szempont, az egyik faktor, tényező, amit itt figyelembe kell venni, az is, hogy magyar vezető kollégái között is voltak annak, akik közvetlenül érintettek voltak, ez ad egy emocionális.
Sőt, hát ugye a luxemburgi miniszterelnök el is árulta, hogy a párjával, tehát a férfi párjával ebédeltek is már együtt Orbán Viktor társaságában.
Így van, ezt is felfedte. Tehát ő az egy emocionális töbletet, és nyilvánvalóan viszont nem ez volt a legfontosabb, de ez is egy szempont, amit nem lehet figyelmen kívül adni természetesen. A legfontosabb, ugye ennek próbáltam utána nézni, mert az ember ugye találgathat, de a legjobb az, hogyha beszél megfelelő forrásokkal, és én arra következésre jutottam az alapján, amit több Európai Uniós diplomatával meg forrással folytattam, hogy igazából ez egy ideje már élelődött valami fajta válasz a magyar kormánynak a bizonyos lépéseire, ellentmondásos lépéseire. Tehát, ahogy mondták nekem, hogy fortyogott ez a fazék egy ideje, és ez most, hát egy annyit fogalmazni, barult ki a bili ezzel. Tehát vannak bizony ebben a mostani viharban, én azt mondom, két fő ok van. Az egyik az valóban, hogy konkrétan a törvényszövege, amit egyébként a vezetők megismertek. Tehát azt sem lehet mondani, hogy volt egy-kettő vezető, aki nem olvasta el, de többen is elolvasták, illetve megkapták a szöveget, az angol fordítását, tehát tudták, hogy miről beszélnek. Ez egyrészt felháborította őket, másfelől, és egyébként különösen az a része, ami alkalmas arra, hogy összemossa, az Európai Bizottság is ezt írta abban a levélben, amit a magyar igazságügyi miniszterek címeztek, hogy a pornográfiát val egy szintre helyezett tulajdonképpen homoszexualitást.
Egy bűncselekménnyel, a pedofiliával helyezte egy súlycsoportba a nemi identitást.
Igen, tehát ugye ez ami volt az, ez volt az egyik, ami szerintem ott, hát ugye ez a csúnya szociálisan kiverte a biztosítékot. A másik pedig az, hogy mondtam, hogy kumulatív hatása volt, tehát volt egy ilyen halmozott hatása a magyar kormány korábbi lépéseinek, amelyek több a kormányban frusztrációt idéztek elő. Mondok egy példát, amit én is hallottam nekem, és mondtak, tavaly októberben az Európai Tanácson volt egy vita az EU-Afrika stratégiájáról, és az EU-Afrika stratégia megvitatása során, erről sokat hét a sajtónak idején, egy órán keresztül folyt egy vita, külön vita Orbán Viktor és a többiek között. Orbán Viktor azt hiszem, ekkor a lengyel miniszterelnököt is képviselt ezen a vitán, és egyetlen szóról tulajdonképpen a nemek közötti egyenlőségről, a gender equality, ahogy az angol írja. Ugye ez volt az a pont, amikor tulajdonképpen Magyarország először jelezte, hogy ezt kifejezetten egy Orbán Viktor azt mondta, hogy ideológiai kérdésnek tekinti. Ezt mondták, azt mondták nekem, hogy ez elég nagy mélyütközés keltett több vezetőben, nem egészen értették. Viszont a tény is való, hogy azóta Magyarország és Lengyelország tudatosan és visszatérően bármilyen Európai Uniós szövegből, bármilyen tervezetből igyekszik kigyomlálni ezeket a kifejezéseket. Ez az egyik része volt. A másik része nyilván, hogy nyomogathatott esetleg az a költségvetési ugye vita is, annak a sokak szerint a túlszulejtése, ami a jogállamisági feltételrendszerhez kapcsolódott, És ugye már számos külpolitikai témájú dolog is, ahol Magyarország blokkolt az elmúlt időszakban. Csak arra azt jelzem ezzel igazából, hogy volt egy olyan effektus, hogy kezdett előbbük lenni bizonyos országoknak abból, hogy úgy látják, hogy Magyarország úton útfélem, meg Lengyelország is meggáncsol dolgokat, és az Európai Unió már így is nehezen működik, mondják, és ezzel így még nehezebben fog működni.
Mondtál egy olyan szót, amire belekapaszkodnék, és kérdésként föltenném, hogy ez egy ideológiai kérdés. A mostani az egy ideológiai vita?
Magasznak a véleményeket. Ugye az Európai Unió, és azt szerintem a vezetők nagy része számára, ez nem ideológiai kérdés. De a magyar vezető számára ez egyértelműen ideológiai kérdés. Ugye ez egy eldöntetlen dolog, hogy ki mit, de ez biztos vagy benne, hogy a hozzáállásban ez is egy különbség. Tehát van, aki azt mondja, hogy ez egy ideológiai kérdés, van, aki azt mondja, hogy ennek semmi köze nincs az ideológiához, ez jogi kérdés, és ez gyakorlatilag az emberi jogokhoz tartozó kérdés. És ugye az Európai Bizottság ezt az irányvonalat képviseli, és ez az irányvonalat képviseli, az, hogy tehát hogy nem ideológiai kérdés, tulajdonképpen az Európai Unió tagállamainak a többsége is.
Mik lehetnek a folyamatványai ennek egyébként? Mert ugye azért ezeknek vannak gazdasági vonzatai is, mert ugye a törvény elvileg a gyermekek védelméről szól, legalábbis a kormánypárti politikusok ezt állítják, de ugye nem juthatnak hozzá olyan tartalmakhoz a 18 év alattiak, ahol megjelenik a homoszexualitás. Pontosabban ez sem teljesen tisztázott, ugye a homoszexualitás népszerűsítése, így fogalmaz a jogszabály. Viszont sok gyerekfilmben, sok produkcióban, ami 18 év alattiaknak is szól, már megjelenik egy-egy karakter, és még akkor nem is beszéltünk arról, hogy a világirodalomban is fellelhetőek, meg a magyar irodalomban is olyan szerzők, illetve művek, ahol megjelenik a homoszexualitás. Tehát, hogy ennek lehet gazdasági következménye?
Igen, tehát hogy nézzük az Európai Bizottság évrendszerét, ugye a bizottság, hogy említettem, írt egy levelet a magyar igazságügyi miniszternek, amire egyébként július 30-ig vártak választ, és ebben igen látható az Európai Bizottság számos elemet, számos olyan jogi forrást felvetett, megnevezett tulajdonképpen, amelyekkel ez szemben tulajdonképpen ez vét ez a magyar jogszabály. Az Európai Bizottság szerint ez a pont, ugye hangsúlyozzuk, hogy az Európai Bizottság véleménye, és ebben valóban az emberi jogi vonatkozásokon, az emberi méltósággal kapcsolatos vonatkozásokon, amik az Európai Uniós jogi kartában vannak ugye rögzítve, illetve az Európai Uniónak az alapszerződésében is, ezeket is felsorolja a bizottság. Valóban vannak belső piaci elemek is. És ez pedig azzal függ össze, hogy a magyar szabályozás az a szolgáltatóknak, a tartalom műsorszolgáltatóknak is korlátozásokat jelentene, viszont gond van, hogy ezek egy része határokon túlról szolgáltat, tehát ugye nem Magyarországról szolgáltat. Márpedig ez akkor kifejezetten tulajdonképpen a szolgáltatás határokon átnyúló szolgáltatás nyújtásának a szabadságának az alapelvébe ütközik, és az Európai Bizottság erről az oldalról is támadja egyébként ezt a törvényt, mert azzal, hogy tulajdonképpen nem lehet jogi eszközökkel egy másik országban lévő szolgáltatót így cenzúrázni. Tehát ennek vannak különböző vonatkozása, és akkor mi nem említettük az audiovizuális részét, és hogy ez is részben ennek, és az úgynevezett elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos részét. Tehát látható, hogy ebből az egy törvényből, vagy a törvénynek ebből az egy vitatott fontos részéből mennyi különböző akár eljárás is levezethető.
Ugye az uniós ügyekért felelős illetékes államtitkár is már mondta az Inforádióban, hogy az Európai Bizottság ezzel összefüggésben megírta a levelét a magyar kormánynak. Mik lehetnek a következmények?
Ez nem a kötelességszegési eljárás, ez csak egy érvelő levél, amely felhívja a figyelmet. Az Európai Bizottság jelzi, hogy milyen jogi aggályok merülnek fel a magyar pedofil törvénnyel szemben. Elég részletes egyébként, ezt a levelet Didier Reynders az igazságügyi, és Thierry Breton a belső piaci felelős biztos jelzi. Ami érdekes, tehát ugye itt jelzi az Európai Bizottság, hogy egyrészt igazságügyi területre vonatkozik, másrészt egy belső piacra is, tehát rögtön jelzi. És ebben, ahogy említettem, számos olyan törvényt, jogot, uniós jogot megneveznek, amelyekkel úgy gondolják, hogy ez a törvény szembe kerül, ugye a diszkrimináció tilalmának az elvét, ami a szexuális irányultság és a nemek közötti diszkrimináció elvétől kezdve, egészen az audiovizuális irányelv megsértés, az úgynevezett elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelv, és a belső piaci szabályok, a szolgáltatás szabadsága. Tehát számos olyan elemet tartalmaz, azt mondja az Európai Bizottság, amelyet potenciálisan a magyar törvény sért, A magyar kormánynak erre egy hetet adott a bizottság, hogy választ adjon, megfelelő választ adjon erre. A határidő az június 30-a volt, és ezt követően a magyar kormány válaszának függvényében dönt az Európai Bizottság a további lépésekről.
Hogyha a magyar kormány azt válaszolja, bocsáss meg, hogy ezzel a törvénnyel minden a legnagyobb rendben van, akkor mi van?
Akkor tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság évrendszere, érvelése elég részletes. Én nehezen látom azt, hogy de lehetséges, elvileg elképzelhető az, hogy a magyar kormány meg tudja győzni az Európai Bizottságot, hogy téves volt az érték, az ítélete, gyakorlatilag a véleménye, ez az első megoldás. A másik megoldás, hogyha nem, akkor szerintem nagyon hamar elindítja az Európai Bizottság a kötelezettségszegési eljárást, valószínűleg még július közepe előtt, és akkor viszont kezdetét veszi az egy olyan folyamat, amit azt hiszem Magyarországon elég jól ismerünk, hiszen ugye több szakaszból áll. Mi azért érdekes, mert tulajdonképpen az Európai Uniós csúcs elé került a téma, az Európai Tanács elé került a téma, ahol először megszólaltak az Európai Unió, Orbán Viktor Európai Uniós kollégái, nagyon kritikusan. De végső soron nem az lett a következménye a vitának, hogy akkor a magyar, azt ugye páran kérték, hogy vonja vissza a jogszabályt, a törvényt, de valószínűleg tartom itt megint az a régi út, amit már jól ismerünk, hogy elindul egy eljárás, egy kötelezettségszegési eljárás ebben az esetben, és amikor ez véget ér, lehet, hogy az Európai Bíróságon ér véget, lehet, hogy előbb ér véget, annak függvényében, hogy mi lesz a végeredménye, ha mondjuk az Európai Bíróság, vagy pedig a magyar kormány meggondolja magát, akkor az a legegyszerűbb, ha nem, akkor végig az eljárás az Európai Bírósághoz egy ítéletet, ha az ítélet elmarasztaló, akkor ezt a törvényt akkor gyakorlatilag vissza kell vonni, és az Európai Bíróság megsemmisítheti.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!